Isten igéjét ezen a mai délelőttön János evangéliuma 18. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig az első 11 verset. János evangéliuma 18. fejezetéből az első verstől kezdve így hangzik az élő Isten igéje. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek. A názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük. Kit kerestek? Ők ismét ezt felelték. A názáreti Jézust. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott. Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard. Azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Idáig az ige. Imádkozzunk. Úr Jézus, úgy szeretnénk téged ismerni, amilyen te valójában vagy. Nem akarunk megelégedni azzal, hogy felszínesen gondolunk rólad valamit, vagy mások gondolataiból élünk, hanem úgy akarunk ismerni téged, amilyen te vagy, aki te vagy. Mert te vagy a vagyok. Te vagy az Isten. Te vagy a mindenható. Te vagy a győztes király. Kérünk, Urunk, hogy járj közöttünk a te lelkeddel, és beszélj hozzánk pontosan úgy, ahogyan szükségünk van rá. Hisszük, hogy egyedül te vagy képes a szívünk legrejtettebb zugaig elhatolni, és ott életet fakasztani. Ámen. Foglaljatok helyet. A szolga neve pedig Málkus volt. Miért olyan fontos ez? Miért annyira fontos, hogy tudjuk a főpap szolgájának a nevét? Márpedig annyira fontos, hogy János beleírja az evangéliumba. Vannak olyan nevek a Bibliában, amelyek egyszer fordulnak elő, de akkor kiemelt jelentőségük van. Az, hogy valakinek a neve szerepel a Bibliában, az soha nem elhanyagolható. Málkus neve egyszer szerepel a Bibliában, semmi mást nem tudunk róla, mint hogy a főpap szolgája volt, és egy ideig két füle volt, mint mindenkinek, aztán egy darabig egy. De nem sokáig. Miért olyan fontos János számára, hogy bevegye őt abba az írásba, amiről, hogyha nem is gondolta, hogy az ószövetségi iratokkal egyenértékű isteni üzenetként fogják kezelni, de mégiscsak úgy írta meg az evangéliumot, mint minden evangélista, hogy az élő és feltámadt Jézusról szóló hatalmas bizonyságtétel. Miért szerepel Málkus neve János evangéliumában? Azért, mert ezek után, az események után minden bizonnyal Málkus élete gyökeresen megváltozott. Mákus belekerült egy helyzetbe, amiben csak a kötelességét teljesítette. És azt hitte, hogy érti a helyzetet. Aztán egyszer csak megfordult vele a világ. És arról lett híres ez az ember, hogy ő az, aki csak fül nélkül hallott igazán. Mert amíg megvolt mindkét füle, addig azt gondolta, hogy érti a helyzetet, de valójában semmit nem értett. Aztán egyik pillanatról a másikra olyan helyzetbe kerül, amit nem ért, és ott van egy krízisben, fájdalmak között, és akkor kezdi csak el igazán érteni a dolgokat. Amikor az újszövetségi iratokban olyan nevekkel találkozunk, amik nem gyakran fordulnak elő, és mégis ott van a nevük, jó esetben ezek az emberek olyanok voltak, akikről a korabeli olvasók tudhatták, hogy hát ők az ős gyülekezethez tartoznak, az első gyülekezethez. Ezért van benne János evangéliumában Málkus neve, ezért szerepel Márk evangéliumában a húsvéti események kapcsán Cirénei Simon két fiának, Alexandernek és Rúfusznak a neve. Semmi más nem tudunk róluk, csak azt tudjuk, hogy az evangélisták fontosnak tartották megörökíteni a nevüket. Miért? Azért, mert Málkus a jeruzsálemi ősgyülekezetnek a tagjává vált, és egy két lábon járó élő bizonyságtétel lett a gyülekezetben. Ugyanígy Alexander és Rúfusz, Cirénei Simon két fia is. És a korabeli olvasók azt mondhatták, hogy hát akkor ebben van valami, Málkust majd megkérdezzük erről, hogy hogy is volt ez a te jobb füleddel? Amikor olyan információkról olvasunk, amik látszólag feleslegesnek tűnnek a Bibliában, akkor mindig arra kell gyanakodnunk, hogy ez a szemtanúk beszámolójának a hitelességét erősíti. Miért fontos az, hogy elmondja Márk az evangéliumában, amikor háborog a tanítványokkal együtt a tenger, ők meg ott vannak egy csónakban Jézussal, miért fontos azt elmondani, hogy Jézus pedig egy kispárnán aludt a hajóban hátul? Kispárnán. Volt ott kispárna. Hát ahhoz képest, hogy néhány perccel később Jézus felkel, és lecsendesíti a tengert, és kiderül, hogy nem csak élet és halál, hanem a természet felett is Úr, hát ehhez képest mennyire jelentéktelen már az, hogy volt ott egy kispárna. Hát igen, de aki szemtanú volt, az nem úgy idézi fel az eseményeket, hogy milyen üzenetet akarok én ebből kihozni, hanem ahogy emlékszik arra. Volt ott egy kispárna. A jobb fülét vágta le Péter Málkusnak. Nem csak úgy a fülét, mert az a sztori szempontjából érdekes lenne, hú, levágta a fülét. Nem, a jobb fülét. Mert ott voltunk, és láttuk, hát Málkus már nem csak látta, hanem tapasztalta is. Korábban már említettem nektek, hogy van a Bibliában két nő, akinek óriási tisztelettel adózom, bízom benne, hogy veletek együtt. Úgy hívják őket, hogy Sifrá és Púá. Így már ismerős, ugye? Ők voltak azok, akik amikor a fáraó, az ókori világ leghatalmasabb vezetője, azt mondta, hogy minden zsidó szülésnél ott kell lenniük, és az újszülött gyermekeket a Nílusba kell dobni. Az újszülött fiúgyermekeket a Nílusba kell dobni. Meg kell ölni őket. És erre Sifrá és Púá nem engedelmeskedtek a fáraó parancsának, mert jobban szerették az Istent. Miért van benne a nevük a Bibliában? Hát azért, mert nem lenne zsidóság, hogyha Sifrá és Púá akkor nem engedelmeskednek az Istennek. Szóval, Málkus élete és az, amit ő átélt Jézussal kapcsolatban, az a jeruzsálemi ősgyülekezetben egy olyan bizonyság volt, ami Jézus hatalmáról, erejéről és szeretetéről beszélt. Vannak olyan bizonyságok, azt szeretném kérni, hogy az első diát vetítsük ki. Ezt köszönöm. Vannak olyan bizonyságok, amik olyan erőteljesen kötődnek azokhoz, akik átélték őket, hogy szinte egyé válnak Isten egy-egy jellemző tulajdonságával. Vannak olyan bizonyságtételek, amik annyira erőteljesen kötődnek ahhoz az emberhez, akik átélte azt, hogy itt a gyülekezetben velük szoktunk példálózni Isten egy-egy jellemző tulajdonságával kapcsolatban. A gyülekezet az sokkal több, mint egy hely, ahol tanítást hallgatsz, vagy dicséred az Urat, vagy éppen együtt imádkozol. A gyülekezet az a hely, ahol együtt tapasztaljuk az élő Isten munkáját. Az a hely, ahol együtt tapasztaljuk meg, és együtt értjük meg, hogy milyen Isten. Mondok egy pár példát, és akkor érteni fogjátok. Ma már szó volt róla, de hát miért ne? Jussel Laciék a Trinity számára mindig annak az isteni tulajdonságnak a példái lesznek, hogy a hűséges imákat meghallgatja az Úr. Mert az említett kis Jussel Matyi itt játszik közöttünk, mint az ígéretnek a gyermeke. Miért? Mert Laciék hűségesen ott álltak imában az Úr előtt. Akkor, amikor úgy tűnt, hogy nem lehet gyermekük. Sinka Andorék, nekem mindig azt fogja jelenteni a jelenlétük itt a gyülekezetben, hogy a lehetetlen papír, a lehetetlenről szóló papír az Isten számára nem akadály. Mert az egyik nyári táborban együtt kávéztunk, amikor láttam a fájdalmat az arcukon, és majdhogy nem könny csordult ki a szemükből, amikor azt mondták, hogy Tamás, hivatalosan papírunk van arról, hogy nem lehet gyermekünk, de ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy higgyünk abban az Istenben, aki a lehetetlenek fölött is Úr. Ernővel minden héten együtt imádkozunk. Ernő személye Istennek azt a jellemvonását hozza elém újra és újra minden héten, hogy Isten a munkahelyi, civil életünkben is Úr. Minden héten van olyan, amiért hálát adunk, hogy hogyan dolgozik Isten Ernő munkahelyén rajta keresztül. Tóth Tomi Istennek azt a tulajdonságát mutatja be nekem újra és újra, hogy ha valaki nem alkalmas arra, hogy emberek előtt beszéljen, és ezt nem én mondom róla, hanem ő szokta mondani magáról, az Istennek nem akadály, hogyha van egy ember, aki a környezetétől megvetett, és nem befogadott, és nem igazán szeretett, és nem tud beszélni, Isten számára nem akadály, hogy kiemelje őt, és azt mondja, hogy már pedig te tanítani fogod az én népemet. Tudjátok, hol van most Tóth Tomi? Az ima szolgálatos csapatunkkal, ima szolgálatos felkészítő hétvégén, ahol az egyik előadást ő tartja, és áldás sokak számára. És májusban pedig majd egy egész hétvégét fog ő tartani, ahol tanítani fogja az embereket arról, hogy milyen az Isten. Szabadi Pisti. Istennek azt a tulajdonságát jellemzi számomra újra és újra, hogy a gyerekkori traumákból Isten helyreállít. Értitek? És ezek az emberek itt vannak közöttünk. És ahogy rátok nézek, majdnem mindenkivel kapcsolatban, akiket már egy kicsit régebb óta ismerek, el tudnék mondani egy-egy ilyen jellemző isteni tulajdonságot. A gyülekezet nem csak arról szól, hogy itt elhangzik egy tanítás, meg éneklünk egy kicsit. A gyülekezet arról szól, hogy tapasztaljuk az Isten munkáját. Miért tartotta fontosnak János beleírni Málkust az evangéliumba? Azért, mert egy olyan erőteljes bizonysága volt Jézusról, amihez fogható senki másnak nem. A kérdés tehát az, hogy mi lehetett Málkus bizonyságtétele? Mivel szolgált ő az ősgyülekezet felé? Na, ezt szeretném kibontani a számotokra. Azt olvastuk, hogy Simon Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Maga mellé vette a katonai csapatot. Ez a katonai csapat az eredeti görög szöveg szerint egy római légiónak a tized része. Egy római légió körülbelül 6000 fős volt, annak a tized része az 600 ember. Tehát nem tudom eddig, hogy képzeltétek el ezt a jelenetet, hogy jönnek néhányan elfogni Jézust, az a néhány az 600 ember volt. Plusz a templomőrség, és akik őket körülvették. Hát minimum 600 fő. Amikor mostanában láthattok kábítószer bűnüldözéssel kapcsolatos videókat, mert ugye most ez a kormány egyik stratégiai célja, hogy ezt visszaszorítsa, és láthatjátok, ahogyan a tekesek berontanak egy-egy házba, és rátörik az ajtót a kábítószer kereskedőkre, meg terjesztőkre, egy ilyen jellegű eseményt képzeljetek el. Ebben nem volt semmi magasztos, semmi szép, semmi extra, ez egy teljesen hétköznapi dolog volt, hogyha egy keresett bűnözőt el akartak fogni. Be van itt vonva mindenki, még a rómaiak is, pedig nem tudjuk, hogy egyelőre Jézus valóban bűnöse, és mégis 600 fős csapattal mennek az elfogatására. És Málkus ehhez a csapathoz tartozott, nyilván nem a római hadsereg részéhez, hanem a templomi szolgák küldöttségéhez. A templomi szolgák, vagy templom őrség, ez egy kiemelt szolgálati terület volt Izrael fiai számára. Lévi fiainak ugye nem volt saját földterülete, ők nem gazdálkodással foglalkoztak, hanem a templom körüli feladatokat látták el. Többek között például az őrségnek a feladatát. Ezért ők egy fegyveres testület voltak, és hihetetlenül kiemelt szerepük volt, mert nem pusztán rendőrök voltak, vagy csendőrök, vagy pláne nem biztonsági őrök. A feladatuk az az volt, hogy a templomban és a templom körül Isten szentségét őrizzék. Az, hogy aki oda megy Isten templomába, az ott az Isten szentségével találkozzon. És hogy ott megfelelőek legyenek a körülmények. Nagyon fontos feladat volt tehát az, hogy ki mikor, hol járőrözik a templomban, és mikor van beosztva, azt sorsvetéssel döntötték el, mert ezt is Isten kezéből származó feladatként tekintették. A léviták eleve Isten kiválasztott törzse volt, akik Isten szentségének az őrzését végezték. Ezen belül ugye azt olvassuk, hogy a farizeusok küldték oda a saját embereiket, ráadásul Málkusról, amit tudunk, az az, hogy a főpap szolgája volt. Málkus tehát nem biztonsági őr volt, hanem egy olyan ember, akit kicsi kora óta arra neveltek, hogy fiam, te az Isten szentségéért vagy felelős. Hogyha valakik ismerhették a törvényt, na azok a templomőrök voltak. Léviták voltak, erre képezték ki őket. Ők voltak, ha úgy tetszik, a legközelebb Isten jelenlétéhez, mert napról napra ott voltak a templomban. Folyamatosan azt élték át, hogy amikor rám esik a sors, és Isten úgy dönt, akkor én járőrözhetek legközelebb a szentek szentjéhez. Minden arról szólt Málkus életében, születésétől fogva, hogy fiam, te kiválasztott vagy, te fontos ember vagy, te ott vagy az Isten közelében, és védjed, őrizzed az Isten szentségét. Ha pedig valakit a főpap arra választott ki, hogy a személyi testőrségéhez tartozzon, hát az meg mindennek a koronája lehetett egy ember számára. Így kerül Málkus egy olyan helyzetbe, amire néhány perccel korábban még nem számított volna. És így értjük meg azt is, hogy mit keres ő ott az első sorban. Hát Péter nem lehetett egy képzett harcművész. Az egész tanítványi csapatnál két darab kard van. Lukács evangéliumából tudunk erről, meg János is ír, hogy amikor érzi Jézus, hogy most milyen események közelednek, akkor azt mondja a jövőre nézve, hogy innentől kezdve nem lesztek biztonságban. Mert én nem leszek veletek, tehát nem lesztek biztonságban. Ezért aztán, akinek van kardja, az most kösse fel. Valaki megszólal a tanítványi csapatból, hogy van itt két kard, uram. És erre Jézus azt mondja, hogy elég. Na most, a nagy csütörtöki események után mi már értjük, hogy Jézus nem azt mondja, hogy jó, az elég. Hanem azt mondja, hogy elég. Nem kell, hogy kardot hozzatok. De minden esetre ott van náluk két kard. Na most akkor nézzük az erőviszonyokat. Hány katona van ott? Minimum. 600. Azoknak mindegyiknek van kardja, ez hozzátartozik a felszerelésükhöz. Hány kardja van a tanítványoknak? 2. Ki tud jobban harcolni? Tanítványok versus hadsereg. Az egész összecsapásban egyetlen sérült keletkezik, az Mákus. Hát itt olyan vérfürdőt rendezhettek volna, mint annak a rendje. Mákusban tehát felmerülhetett, hogy én? Hát jobban harcolok, mint ezek a szerencsétlen halászok, vadászok, madarászok, meg vámszedők, meg ez a gyülevész kis népség itt, és mégis én vagyok az egyetlen sebesült. Tehát hogy van ez? Ráadásul pont ugyanannyira nem Málkus fülére célzott Péter, főleg nem a jobb fülére, mint amennyire a pennsylvániai merénylő nem Donald Trumpnak a fülcimpáját szerette volna eltalálni. Azt akarta a merénylő, hogy a jelenlegi elnöknek széles vásznon csattanjon szét a feje. Ugye ezzel tisztában vagyunk. Na most ez egy elég aktuális példa arra, hogy lássuk, hogy Péterben milyen indulat lehetett. Azt akarta, hogy annak, akiről ő nem tudta, hogy kicsoda, de hasadjon szét a feje. De az Úrnak más terve volt Málkussal, így aztán csak egy jobb füle bánta. És Lukács tudósít bennünket arról, hogy amikor a körülötte lévők látták, hogy mi készül, megkérdezték, uram, oda vágjunk a karddal. Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba. És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Hát ez Málkus bizonyságtétele. Belekeveredtem egy helyzetbe, amiről nem gondoltam volna, hogy részese leszek. Mentem végezni a kötelességemet, mentem védeni Isten szentségét, mert a főpap azt mondta, hogy ez az ember veszélyes és lázító, és majd a végén miatta elveszik tőlünk a földünket. Mentem teljesíteni a kötelességemet, mert éppen most voltam beosztva. Miért voltam beosztva? Mert sorsvetéssel kisorsolták, hogy most én legyek őrségben. A sorsvetés pedig Isten akaratát közvetíti. És itt vagyok, és én vagyok az egyetlen sebesült. Mi történik körülöttem? Azt tudjuk, hogy János ismerőse volt a főpapnak. János ugyan a testvérével együtt halászati vállalkozásban dolgozott, de úgy tűnik, mert leírja saját magáról, hogy ismerőse volt a főpapnak. Ezt olvassuk. Simon Péter és egy másik tanítvány, ez János evangéliumában mindig őt magát jelenti, követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Tehát János a főpaphoz bejáratos volt, Az előző három évben is, amikor már János Jézus követője volt, nyilvánvalóan nem szűnt meg közte és a főpap között az ismerősi viszony. A főpap hallhatta, hogy az, aki korábban a barátja volt, kezd érdeklődni a názáreti vándor próféta iránt. János találkozhatott is a főpapi palotában akár Málkussal, mert hát a szolgák ott szolgáltak a főpap környezetében. Ráadásul Málkosnak a rokonsága is ott volt a főpap környezetében, mert később, amikor a főpapi palotában Péter melegszik a tűznél, akkor a következőt olvassuk. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Tehát forrósodott Péter lába alatt a talaj, ezért is jutott el odáig, hogy háromszor megtagadta az urat. Szóval Málkust ismerte János. Ez az egyik dolog, ami miatt ő fontosnak tartja megemlíteni Málkus nevét. A másik viszont az, hogy ott ült a jeruzsálemi ősgyülekezetben. Ugyanígy, mint itt közületek bárki. És volt egy olyan története Jézusról, ami után Jézusnak ezt a tulajdonságát a jeruzsálemi gyülekezet tagjai mindig Málkushoz kötötték. Mi volt ez? Hát Málkus felesége valószínűleg nem úgy várta haza a férjét, mint ahogy megérkezett. Meg a gyerekei sem. Mit mondhatott vajon Málkus, amikor hazaért a feleségének? Hát lehetséges, hogy kicsit hamarabb ment haza, mint az összes többi katonatársa, a templomőrség többi tagja, mert hát olyan jellegű eseményeket élt át. Biztos, hogy az volt a terv, hogy a Páska vacsorára itthon lesz. Mert hogy a 28. versben ezt olvassuk. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a Páska vacsorát. Ez a templom őrségnek a szentséghez való ragaszkodását rendkívül jól jellemzi. Azt mondták, hogy mi nem tesszük be a lábunkat római területre, és nem fogunk végig asszisztálni egy egyébként kétséges kimenetelű perhez. Mi átadjuk Jézust a római hatóságoknak, és megyünk szépen, és ünnepelni fogjuk a Páska vacsorát a családjainkkal együtt. Na hát így várhatta haza Málkust is a felesége. Mint ahogy egy hét múlva úgy fogunk majd mi is hazamenni innen, hogy együtt ünnepeljük a feltámadást, és utána megyünk haza, és megesszük az ünnepi ebédet. Vagy pénteken a nagy pénteki vacsorát. Így várhatta haza Málkust a felesége, meg a családja. Ehhez képest hogyan érkezhetett haza? Úgy érkezhetett haza, hogy drágám, ez az ember, ez a Jézus, ez nem az, akinek én gondoltam. Az Isten nem olyan, mint amilyennek én gondoltam. Itt valami olyan dolog történik, amit nem tudok megmagyarázni, de az biztos, hogy a názáreti Jézus az nem az, mint amire engem eddig tanítottak. Az nem az, mint ahogyan én gondoltam rá. Mert képzeld el, hogy levágták a fülemet. Hogy lehet egy ilyet elmesélni? Képzeld el, most hogy vívódhatott szegény, hogy mesélje ezt úgy el, hogy azért a férfiúi önbecsülése megmaradjon, hogy 600 versus 12, 600 kard versus 2, és egyedül az én fülem bánja, de nem tudom még megmutatni se neked, mert itt van. Egyáltalán miért higgye el a felesége? Vagy mi történik itt? De mit mondhatott Málkus? Azt mondhatta, hogy Jézus nem olyan, mint amit eddig nekem róla állítottak. Nem olyan, mint ahogy én képzeltem. Hogy Jézus hatalmas. És Jézus nem hagyott ott, amikor mindenki más elment, Jézus nem hagyott ott. Megtehette volna, hogy én legyek az összecsapások egyetlen halálos áldozata. Mert a 11. versben ezt olvastuk. Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? Szóval azért Péter, aki eleve nem volt harchoz szokva, és iszonyú indulat jött ki belőle arra, hogy mindjárt elviszik mellőle Jézust, ő valószínűleg nem állt volna meg az első csapás után. Ugyan már miért állt volna meg? Hát harcolnak. Málkus bizonságtétele arról szólt, hogy lehettem volna én az első halott. De nem lettem. Málkus bizonságtétele arról szólt, hogy én voltam az utolsó, akit Jézus a halála előtt még meggyógyított. Szerinted, drágám, mondhatta a feleségének, szerinted miért gyógyított meg engem a názáreti vándor rabbi, akit lázítónak, lázadónak, ördöngősnek, megszállottnak mondanak, a nép ellenségének, miért gyógyított meg engem? Miért volt ilyen nyugodt velem? Hogy tudott ilyen nyugodt maradni? Miért foglalkozott velem akkor, amikor én az ellensége voltam? Miért, miért, miért? Én voltam az utolsó, akit a halála előtt meggyógyított. Mondhatta ezt már visszatekintve nagypéntek után. Én voltam az utolsó, és volt rám ideje, és volt rám figyelme, és nem engedte, hogy meghalljak. És amikor visszatekintett Jézus halála és feltámadása után, és ott ült a gyülekezetben, a sorokban, mint ahogy most ti, és kiállt bizonyságot tenni, akkor azt mondta, hogy én voltam az utolsó, akit meggyógyított, és az első, aki átélhettem azt, hogy nem kell meghalnom, mert majd ő meghal helyettem. Mert ott ülhetett Péterrel egy sorban, és azt mondhatta, hogy Péter, ha akkor nem mondja az Úr, hogy tedd a hüvelyébe a kardod, és elég, akkor lehet, hogy te simán leszúrtál volna engem. De én voltam az első, akire azt mondja Jézus, hogy nem elég. Én halok meg helyetted is. Málkus biztos, hogy motto igeversének azt választotta, hogy jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Na, ha valami fontos lehetett Málkusnak, akkor az ez. Mert azt mondhatta, hogy ha meg lenne mindkét fülem, ha meg lett volna mindkét fülem, akkor biztos nem ismerném Jézust megváltóként. De el kellett veszítenem az egyik testrészemet, hogy jobban halljak. Málkus központi bizonságtétele az így hangozhatott. Vannak olyan helyzetek, amiket nem akarnál átélni. És vannak olyan fájdalmak, amiken nem akarnál keresztül menni. De ezek nélkül sosem ismernéd meg Jézust valójában. És Málkust minden bizonnyal ehhez az isteni jellemző tulajdonsághoz kötötték, mint ahogy én itt a legelején felsoroltam néhányakat. Málkus egy élő példája volt annak, hogy vannak olyan helyzetek, amiket nem akarnál átélni. És ha most, amikor hallod ezeket, akkor egyből az emlékeidre tolulnak olyan helyzetek, amiket nem akartál volna átélni. Így van? És vannak olyan fájdalmak, amiken nem akarná keresztül menni. Bele akart kerülni Márkus ebbe az éjszakai küzdelembe? Egy kicsit sem. Szerette volna, hogyha levágják a fülét? Költői a kérdés. De ha ekkor ő nincs ott, és nem áll az első sorban, mert a sorsolás miatt úgy sorsolták ki, hogy ma ő van őrségben. Ha nem áll ott az első sorban, ha Péternél nincs kard, és hogyha nem kell átélnie azt, hogy levágják a fülét, akkor Málkus nem találkozik azzal a Jézussal, akit teljesen máshogy ismert, akkor Málkus nem nyer örök életet. És lehet, hogy mindig egész életében két füllel élt volna, és vígan elment volna a kárhozatra, mint aki azt mondja, sokakkal együtt abban a korban, ez a Jézus csaló, hazug, lázadó, keresztre vele. Mert ezt tanultam a legmagasabb fórumon. Ezt tanították nekem, ezt mondja a főpap, akinek szolgálok. Ki ismerné jobban a főpapot, mint én? Ki ismerné jobban Istent, mint a főpap? És én a főpaptól tanulok, és a főpap azt mondja, hogy Jézus csaló, hazug, megszállott, lázító. Ha akkor, azon az éjszakán, mondta Málkus a gyülekezetének, nem vagyok ott, nem állok az első sorban, nem vágja le Péter a fülemet, és nem áll meg mellettem Jézus, hogy azt mondja, hogy elég, és egyetlen mozdulattal, semmi különleges, nincs kiemelve, hogy gyógyít Jézus, nem használ hozzá szavakat, semmit nem használ, elég, és Málkus füle már is újra a helyén van. Nem meggyógyítani kell ezt a fület, nem kezdték el keresgélni a porban, hogy hol van, adjátok ide, hogy visszagyógyíthassam. Jézus teremt. És hogyha mindezt nem éli át, akkor nem lett volna miről bizonyságot tennie, és valószínűleg a kárhozat fiává vált volna. Nem nyert volna örök életet. Úgyhogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, amit nem kívánnál, már pedig szoktak lenni ilyenek, amikor olyan fájdalmon kell keresztül menned, amit nem akarnál, akkor jusson eszedbe Málkus testvér bizonyságtétele. Jusson eszedbe. Mert neki egy fülétől kellett megválnia, hogy megismerje úgy Jézust, amilyen valójában. Ebben a teremben most vagytok olyanok, akik már nagyon régóta ismeritek az Urat, és így fogtok szembenézni a fájdalmakkal és a nem kívánatos helyzetekkel a jövőben. Vagytok úgy, hogy még most ismerkedtek Jézussal, vagy fontolgatjátok, hogy egyáltalán igaz-e ez az egész? Málkus pontosan így volt. Fontolgatta, vajon miről szól ez? Vajon ki ez a Jézus? Hát ez a Jézus az, aki más, mint amilyennek gondolod. És arra hívunk, és azért vagyunk itt ebben a gyülekezetben, hogy úgy képviseljük őt, és úgy mutassuk be őt, amilyen ő valójában. És Málkus minden bizonnyal, és ezzel szeretném befejezni, mint a főpap szolgája, amikor később a gyülekezetben felolvasták a zsidókhoz írt levelet, és a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében a 15. vershez értek, akkor biztos, hogy Málkus szemébe könyv szökött, mert ott ezt olvassuk, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. És Málkus, aki az életének egy kiemelkedő részében a főpapot szolgálta, és az a főpap, az nem jól mutatta be neki az Istent, mert a főpap, akinek legjobban kellett volna ismernie az Istent, az pont az Isten fiát nem ismerte fel, de az igazi főpap, akivel Málkus találkozott, ő olyan, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeinken. Aki úgy mutatja be számunkra Istent, amilyen ő valójában. Amen. Hát ezért szeretek többek között nagyon együtt lenni veletek. Ezért megismételhetetlen, egyedülálló, különleges és semmi máshoz nem hasonlítható az Isten népe. Mert egyenként Isten tőről metszett bizonyságai vagyunk. És hogyha rátok nézek, akkor bizonyság tételeknek a fellegét látom. Azt látom, hogy Isten ma is munkálkodik, és mindannyiunk élete erről szól, ahogyan Málkusé is.